Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te tényleg szólsz hozzánk, és ezt a hangot nem kívülről hallhatjuk, hanem belülről, a szívünkben, az életünkben, a lelkiismeretünkön keresztül, a lélek hangján szólítasz meg bennünket. Így kérjük, hogy elevenítsd meg ígédet, hogy az a lélek hangjaként tudjon megszólalni most itt közöttünk, ne üres emberi bölcselkedés legyen, ne csak olyan szó, amely kívülről ér el hozzánk, és a szívünkig nem jut el. Kérjük, hogy elevenítsd meg bennünket, és add meg, hogy tudjuk a mi fogadkozásainkat, a mi életünket, egész valónkat, mindazt, amit elrontottunk, mindazt, amiben úgy érezzük, hogy nem a Te útaidon jártunk, azt most idehozzuk, mert az is a mi életünk része. És tudjunk újat kezdeni most veled, és tudjuk a régieket elfelejteni, és megújulva tovább indulni az új felé, amit Te akarsz velünk cselekedni. Így kérjük, hogy a Te szeretetedet árazd reánk, hogy ne az ítéletet érezzük az életünkön, ne a Te haragodat, hanem az áldásodat, a gyógyító kezedet, és attól, hogy megláthassuk a rosszban is a jót, és váljon az a mi javunkra és gazdagodásunkra. Így kérjük, hogy adj nekünk meg a hitnek a látásmódját, adj nekünk bizalmat most, és attól, hogy mindent letegyünk a Te kezedbe, mert most itt nem kell aggódni, és nem kell félni, nem kell rettegni a jövendőtől, és nem kell a múlt fogságában sem vergődni, hanem itt most a jelenben lehetünk, a veled való élő találkozásban, és ezen a ponton Te újjá tudsz teremteni bennünket, és meg tudod újítani a szívünket, a lelkünket. Kérjük, hogy légy jelen közöttünk. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Nem zavaró a kívülről jövő hang? Mindenki hall engem? Nem vagyok halk? Jó, tessék jelezni, jó? Akkor a mai alkalom a Hóseás könyvéből a 11. fejezetről gondolkodnánk, és arról beszélgetnénk. És nem olyan hosszú ez a fejezet, mert csak 11 vers, úgyhogy ezt szerintem felolvasom. Mint gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, foglalját, áldás békesség, de ők nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Emberi kötelekkel vontam őket a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam nekik. Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyver pusztít városaiban, véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. Népem megrögzötten elfordult tőlem. Hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Hogyan adnálak oda, Efraim, hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát, hogyan bánnék veled úgy, mint Ceboimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. Az urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba, így szól az Úr. Tehát Hóseás 11 van előttünk, és akkor erről mondanék dolgokat. Ugye maga a Hóseásnak a neve Jása szóból ered, ami annyit is jelent, hogy megsegíteni, Ósás prófétának a neve ezt az üzenetet hordozza. Körülbelül Krisztus előtt 752-ben vagyunk, amikor Ósás úgymond az elhívását megkapja Istentől. Valószínűleg, tehát ő az északi részen van, ugye az országnak az északi felében profétál. A kis proféták közé tartozik ő. Egy olyan időszak ez, amikor ugye az asszír birodalom van ott Izrael környékén, illetve az egyiptomi birodalom az, ami nagy hatással van. És a kettő között vívódik az ország, történelmi, politikai helyzet az nagyon válságos, illetve egyfajta vallási, tehát a magának a kultusznak, az istentiszteleti kultusznak is egyfajta mélypontja van. Tehát a nép vallásossága nagyon formális, a közeledése az Istenhez, tehát nem most azt mondjuk, hogy nem kielégítő, tehát abszolút nem szívbeli megtérés előtt áll, hanem inkább egyfajta bukás előtti helyzet van, amikor egyfajta jólét van még az országban, és amikor Hósás az ítéletes proféciáit mondja, illetve Ámos, akkor még jólét van a centrumban, és az emberek nem nagyon hallgatnak rá. Tehát amikor jól élünk, akkor lehet mondani, hogy milyen rossz lesz. Jön az ítélet, senki nem figyel rá, mert nagyjából megvan mindenünk, akkor nagyon nem szoktunk megijedni. Lásd Noé története, jön majd az özönvíz, tehát nagyon nem rezzentek össze az emberek, hogy hoppá, akkor itt el kéne gondolkodni, hogy jön az ítélet, mert mindenki érte a mindennapi dolgait, és megvolt az a fajta létbiztonság. Szóval ez is itt föltárul előttünk, hogy van egy hamis biztonság, amit az ember sokszor él, amiben bele tudunk, most azt mondom, gyökeresedni. Egyfajta biztonságunk van, amiben elalszunk, amiben az életünk dolgai mozdíthatatlanná válnak, és nem tudunk változtatni, mert azt mondjuk, hogy miért? Hát nagyon jól el vagyunk mi, Isten törvénye nélkül, nem kell nekünk rendezni a dolgainkat, mert van úgymond egyfajta áldás rajtunk, hogy megvan a mindennapi kenyerünk, megvan az egzisztenciánk, megvan sok minden, és Isten ítélete pedig sokszor ugye úgy jött Izrael számára is, hogy ezeket a biztos pontokat széttörte, és jött egy idegen hatalom, leigázta a népet, és szolgaság jött. Ez a szolgaság, az, hogy Isten megítéli a népét, és ugye mások uralkodnak felette. Ezt ha így nézzük, akkor ez egy szimbolikus dolog, amikor testileg szolgasságra jut Izrael népe, akkor ez a fajta szolgasság megmutatja azt, hogy mi az a szolgasság, amiben egyébként voltak. Tehát lelki szinten már ők szolgák voltak a saját bűneiknek, a hiába valóságaiknak, az engedetlenségüknek, de ez számukra jó volt, kívánatos, örömteli. Nincs büntetés, tehát csinálhatjuk, amit akarunk. Amikor meg az ember szolgasságra jut, akkor most ezt a képet használnám, fizikailag kezdik el érezni, hogy milyen következményei vannak annak, hogy rossz úton járunk. Tehát lelkileg nem érezték, mert élvezték, most azt mondom, az engedetlenség gyümölcsét, ameddig az Isten hagyta ezen az úton, és amikor ezt bezárta Isten, hogy akkor nincs tovább, és fizikailag is érezni fogjátok, hogy elvétetik, hogy gyomorúság van, hogy szenvedés van, akkor térnek vissza hozzá. Tehát a vesződ és a botod vigasztal engem című fejezet jön, hogy Isten ugye szól egyszer, kétszer, háromszor, többször, ugye szívükre beszél, profétákat küldi, nem válaszolnak, akkor a vesződ és botod kezd el vigasztani, mert akkor a fenyíték az valamilyen szinten fölébreszti a választott népet, és akkor visszatérnek, és ismét ugye Istenhez találnak vissza, de hát ez már egy, most azt mondom, egy hosszú útnak a vége. Na most itt is azelőtt vagyunk, hogy Isten a vesszőt és a botot elővenné, a próféta beszél arról, hogy elő fogja venni Isten a vesszőt és a botot, lesz ítélet, de itt pont abban az időszakban vagyunk, hogy szívére beszél a népnek, és próbálja megerősíteni őket, és visszahívni magához. És ez olyan, mint amikor, most azt mondom, ez a képhez, mint amikor mondjuk a szülő leül a gyermekéhez, és hát elkezd egy kicsit a lelkére beszélni, és felhoz neki dolgokat a múltból, hogy ezek is ezek történtek. Gondold át, gondold végig. És ez a 11-es fejezet, ez az, hogy elkezd beszélni Isten az ő hűségéről, az ő szeretetéről, és arról, hogy mennyi mindent tett értük. Hogy ezt lássák. Tehát ez is fontos dolog, hogy Isten beszél ugye a bűnről, vagy nem tudom arról, hogy mi az, ami rossz. De egyoldalú dolog lenne arról beszélni, hogy mindig ugye a nevelésben is tudjuk, hogyha csak azt mondom, hogy mi a rossz. És nem pozitívan motiválom ugye a másikat, hanem csak azt mondom, hogy te ezt rosszul csináltad. És mindig úgymond a fejére olvasok, ez nem biztos, hogy jó, hanem ugye a szeretettel való nevelést valljuk ma is, hogy az az, ami jó, hogy tehát pozitívan motiválom a másikat, megmutatom neki azt a pozitív utat saját magam életében is, és szeretettel újra teremtem lényegében a másik emberrel való kapcsolatomat, vagy új lehetőségeket adok a másiknak, hogy tudjon másképp cselekedni és élni. Tehát itt is azt láthatjuk Isten vezetésében, hogy amikor a prófétát elküldi, akkor ez a szándék ott van Isten tervében, hogy van egy ítélet is, de ott van a szeretetben való megújítás, amely már azonnal igénybe is vehető, és lehet változtatni a jövőt. Tehát ezt is tudnám mondani, hogy az ítélet az nem egy fátum. Tehát nem az, ami nem változtatható meg az Istennél. Hanem az ítélet az mindig egy következmény, hogyha mi nem élünk a megtérés, ugye azt mondjuk a megtérés lehetőségével, a megújítás, az Istennel való szeretet kapcsolat felelevenítésével nem élünk, akkor jön be ugye az ítéletet. Nem úgy van elhatározva az ítélet Isten, hogy mindenképpen most megítélek titeket, akármit fogtok csinálni. Tehát nem fatalista módon van, hogy Isten ítél és ítélni fog, ő él, ítél és akkor is ítélni fog, ha bármit teszünk, mert úgyis bűnösök vagyunk, tehát mindegy, jön az ítélet. Hanem úgy van az, hogy Isten mérlegel. És ez az ő kegyelmi idejének is az egyik fontos része, hogy Isten mérlegel, és ugye kitolja ezeket az időket, alkalmakat, az ítéletet is eltolja idővel, és nem biztos, hogy azonnal bekövetkezik. Ezért volt nehéz a prófétáknak, bekérdett az ítéletet, aztán nincsen semmi. 10 év, 20 év, 30 év, 40 év, ugye hát miről beszélünk, hát amiről beszélsz, annak semmi következménye, mert Isten kitolja ezt a dolgot, és majd ő úgymond aktiválja, amikor úgy ítéli, hogy megérkezett ez a pillanat. Ez egyrészről okot adhat az embernek, hogy elaltassa magát. Tehát mit ér az, hogy engem mondjuk valamiben ugye rajta kapnak, de utána semmi következménye nincs. Másrészt meg, ha meg nem adna Isten időt arra, hogy az ember korrigálni tudjon, akkor meg az Isten igazságát érné vált, hogy nem eléggé szeretetteljes Isten, mert nem ad időt a megjavulásra. Nem? Tehát mivel az embernél, ha így nézzük a saját életünket is, minden változáshoz időre van szükség, megértésre van szükség, erőre van szükség, de nem úgy van az, hogy egy ember, vagy akár egy nép is egy pillanat alatt változik. Tehát ezért érthetjük azt meg, hogy mennyi időbe is telik akár a romlás útja, mert hát ugye a lehetőségek elmulasztásának az útja, amikor is... Úgymond az Isten népe elindul a lejtőn, ugye az is hosszan tart, és aztán a kiemelkedés, a visszatalálás megint a helyes útra, az is ugyanúgy időbe telik. Tehát ez csak azért, hogy ha saját magunk életét is nézzük, akkor ugyanezt az analógiát észrevehetjük magunkon is. Hogy úgymond az engedetlenségünk, vagy a... Most azt mondom, a hűtlenségünk, tehát itt az a motivum van, hogy nem fordulnak felém. Minél jobban hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem. Ez az Istennek az élménye az ő választottaival, hogy bármit tesz, egyszerűen hátat fordítanak neki, és közömbösek, és nem úgy válaszolnak Isten közeledésére. Tehát ott van ez a fajta, most azt mondom, sértesség. Ugye Isten az, aki szeret, és ő az, akit visszautasítanak. És igazából, hogyha azt nézzük, akkor az engedetlenség és az engedelmesség, mint motívum, mint központi gondolat, ezen fordul meg, hogy mit jelent engedelmeskedni. Az lényegében annyit jelent, hogy Istennel közösségben lenni. Nem azt jelenti, hogy mi már tökéletesek lettünk mindenben, hanem azt jelenti, hogy a vele való, tehát nem hátat fordítok az Istennek. nem úgy élem az életemet, hanem szemtől szembe vagyok, még van sok hibám, meg van sok minden, amit még úgymond rendeznem kell, de nem háttal vagyok neki, nem egyfajta elutasítottság az, amit én sugárzok az Isten felé, hogy hát ez nincs része az én életemben a te jelenlétednek. És ez az, ami, hogy minél inkább gondot viselt Isten róluk, és akkor itt felhozza a példát, hogy Egyiptomból hívtam ki fiamat, ugye ez utalás arra, hogy az Izrael történelmében, az elhívásban, ugye Mózes, ugye az atyák istene, Ábrahám, Izsák, Jákob istene, és aztán ugye a nagy néppé való formálás, az Izrael népi tudata az lényegében Egyiptomtól van, amikor kioszta őket Isten Egyiptomból, és ugye Mózesen keresztül szövetséget kötött velük. Isten erre a szövetségkötésre hívja föl a figyelmet, hogy megszerettem Egyiptomból, amúgy egy gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, és Egyiptomból hívtam ki fiamat. Ugye ez érdekes az a kép, hogy még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, hogy Ábrahámban, Jákobban, Ábrahámban, Izsákban és Jákobban ugye megszereti az Isten az ő kiválasztottait, és amikor már Egyiptomban van, akkor már mint fiaként hívja ki, akkor már egy nagy nép, és úgymond fiúságra hívja el, felnőtt korúságra hívja el, mert amikor valakivel szövetséget kötünk, ugye már felnőttekkel szoktak, nem gyerekekkel szövetséget kötni, hanem amikor már valaki teljes jogú, és tud dönteni, és azt mondom, hogy aláírok valamit, egy szerződést. Most idézőjelben mondom, hogy Isten előtt a lélek betűivel történt ez a szerződéskötés. Ugye a lélek betűje a 10 parancsolat. Isten újjával írta a 10 parancsolatot, ez volt a nép és Isten közötti szövetségkötés. Mi az, amit én elvárok tőletek, ki vagyok, én vagyok az Isten, és ezeket a dolgokat az én szövetségkötésem beletek, és ezt mi úgymond közös erővel betartjuk. Én a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Tehát az már a fiúsági motívum, tehát ti már gyermekek voltatok, de az én szeretetem által ti most már fiaim vagytok, az én népem vagytok. Tehát mi történik itt? Adoptálás történik. Olyan az, mint amikor egy árvát örökbe fogadunk. És a mi nevünkön él továbbra, mi vállaltuk, ő olyan árva volt, hogy a világban ki volt szakadva, és nem volt neki senkie. Izrael lényegében egy ilyen árvasági képben van benne, hogy amíg az Isten nem karolta fel, és nem szerette, ő egy árva volt. Ő a világ tengerében sodródott, és nem volt neki megtartója, de Isten pedig, mint úgymond egy szülő, vagy ugye örökbe fogadja őt, és így van, úgy bántam velük, mint mikor valaki arcához emeli gyermekét. Tehát ez az adoptálásnak, az elhívásnak, a megragadásnak, a szeretésnek a motívum. Jóságosan enni adtam nekik, és visszafog, és akkor ezt mondja el a prófétán keresztül. Szerintem ezt így elmondtam. Tehát akkor ez a fejezet végül is arról szól, hogy hogyan szeret bennünket Isten. Isten hűségéről szól. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy nem az emberek jósága és nem az emberek kiválósága az, amit Isten, amit az Isten részéről a szeretet fellángolása kísér, hanem Isten akkor is szeret, amikor az emberek azt nem érdemlik meg. És nem függ a mi érdemeinktől az Isten szeretete. Ezzel ellentmond látszólag az, hogy Isten ítél, mert amikor Isten ítéletéről beszélünk, akkor azt gondoljuk, hogy már nem szeret bennünket Isten. De a Szentírás több helyen ezt megerősíti, hogy Isten nem szűnik meg szeretni az övéit, akkor sem, amikor ítél, mert az is lényegében ugyanannak a szeretetnek a másik oldala. Mert a szeretetnek el kell mennie a végsőkig, és ha így nézzük, a szeretet drámája az, hogy akit szeretünk, azt végül is, most azt mondom, a szenvedés útjára kell terelni. Mert csak a szenvedés útján tudja újból realizálni az a másik, hogy most mit is jelent az, hogy én szeretve vagyok. Tehát ez egy szomorú dolog, de így működünk mi emberek, hogy a szenvedés útja azért jön be az életünkben, a kudarcok, az elhagyatottság érzése, a bármi, tehát az, hogy nem, és akkor Istennel való kapcsolatunkban is azért jön ez be, mert ezután tudjuk megérezni azt, hogy mit jelent az, hogy Isten újból befogadottnak lenni és szeretve lenni, mert addig van az, hogy mit nekem ez, ugye, nincs rá szükségem, én önmagamban is elég vagyok önmagamban, és én a szeretetet nem tudom megérezni, ha csak sokszor a jó oldalt kapom, nem vagyok képes az igazi szeretet ismeretére. Ez valahogy, ez a kettősség benne van az emberi létben. Tehát, ha így nézzük, szükségünk van egyfajta félelemre is. Ugye a szenvedés, az ítélet félelmet szül az emberben, nem? Nem megy, fáj. Fél az ember. Rettegés van benne, vagy ez a félelem motiváltság is ott van az életünkben. És erre valahogy szükségünk van, és Isten is úgy vezet bennünket, hogy nem félelemre akar bennünket tanítani, hanem szeretetre és tiszta lelkűségre, de mégis át kell, hogy éljük egyfajta félelmet is, akár a saját életünkben való megrettenés, hogy dolgokat meglátjuk, és úgy ébreszt fel az Isten, hogy ad egy belső félelmet, ráébredés, hogy jaj, mi van? Ezt szoktuk érezni, nem? Erre szükségünk van, hogy az a jó, amikor már ezt kezdjük, ez a szent félelem, vagy jó félelem, vagy hogy mondjam, amikor ez fölébred az ember lelkében, és úgymond akkor kezdi látni, hogy nem erre fele kéne menni. De amíg nincs benne ez a félelem, nem ébred föl, hogy csak megy vakon, bután. És nincs ébresztő az ő életében, nincs ráébredés, nincs felébredés a dolgokra, és ez sokszor úgymond a szenvedés útján ébreszti a szenvedésre, a félelemre és a ráébredésre, hogy van pozitív irány. Ugye van egyfajta szent félelem, az Isten félelem, ami ezt megelőzi. Nem kell eljutnom nekem a szenvedés bizonyos fokaira azért, hogy meglássam egy dolognak a mélyebb értelmét és szenvedés tartalmát is, hanem én előlegezzem már előre az Istenben, mivel Isten félelemben élek, tehát itt jön be ez a félelem motivum, amit megint láthatjuk, hogy úgy tisztelem az Istent, hogy úgymond előre vagyok okos. Ugye ez nehéz az embernél, hogy már előre gondolkodjunk, és előre legyünk okosak, hogy Isten már előre kijelenti egy adott útnak a következményét, vannak, akik csak az út végén jönnek rá, és vannak azok, akik az út elején már tudják, hogy mi az út vége, és nem mennek arra. És ezért az ő életük Isten félelmében telik. Nem tudom, érthető a különbség. Eljut a másik is az Isten félelmére, csak neki ki kell inni a poharat. Amikor jobb esetben, ha eljut, és visszavezetődik Istenhez, és megint kezdi el félni Istent, de át kell neki menni a félelmen, rettegésen, kudarcon, ítéleten, mindenen. Még van az Isten félelme, ha valaki Isten félelmében megáll, és nem Isten ítélete, hanem Isten áldása nyugszik meg rajta, de ő is átmegy a lelkében, mert tudja, hogy ez nem jó, de azonosult vele, és engedelmességben megmaradt a helyes úton. Ugye ő is átmegy, csak nem járja meg a teljes, most azt mondom, idézőjelbe poklot, hanem megállt a pokol kapujába, és fölismerte, hogy mi az élet útja. Ezért van az, hogy elébe adtam az élet útját és a halál útját. Melyiket választod? Ez az Isten félelemnek a pillanata. Megmaradhat az ember a látásban, az isteni szóban, és ott megáll, és úgy dönt az életében, hogy az áldást választom, vagy az átkot. Az átok ugye az, hogy Isten nélkül élem az életemet, mindezt nem veszem figyelembe, vagy pedig az Isten félelemben maradok meg, és akkor is van bennem egy félelem, hogy az ember sokszor azt érzi, hogy ha engedelmeskedni kell Istennek, az nem jó nekem, mert van ez a fajta, most azt mondom, félelmi kontroll, mégiscsak félek, tartok az Istentől, nem? És ki akarja magát szabadítani, hogy én már egy önálló lény, neki ne kelljen foglalkozni morális erkölcsi kérdésekkel, hogy mit akar az Isten kérdésekkel, azt teszem, amit szeretnék, és nem félek semmitől. Fölszabadítja magát az ember arra, hogy nincsen erre szükségem, én egy önálló döntésképes én vagyok, és nem veszem figyelembe ezeket. És egy látszólag ez egy nagyon nagy szabadság. De csak látszólag. Mert közben utána ugye a romlás benne van. és benne van a gyötrődés és a gyötrelem. Tehát az a szabadság, amit ez az út kínál már, mint az engedetlenség útja, az végül is fogságra viszi az embert, hogyha ezt a képet használom. Fogságra jut az ember. Ennek a külső kiábrázolása volt az, amikor Izrael tényleges fizikai fogságba is került. Tehát így mozdul a külső világ és a belső világ. Az emberek lelke, lelkiismerete, cselekedetei, belső motivációi, és a külső világuk, az az életvalóság, amiben élnek, az a létminőség, amiben járnak, előbb-utóbb a belső valóság leképeződik a külső valóságban is, és az egész életük is ugyanannak a mintájára kezd el alakulni. Tehát hosszú távon lehetetlen dolog az, hogy aki lelkileg bővölködik és tiszta, hogy az kívül is szűkölködjön. Ezért beszél mindig Isten igéje arról, hogy akik Istenbe hisznek, azok megáldatnak minden jóval, nem szűkölködnek, bővelkednek, és bőségben vannak, jólétben vannak. Ezért ugye a gonoszokról meg az van, hogy egy idő után elvész az ő gazdagságuk, az ő vigasságuk, mert a belső világuk teljesen más, és a külső világ is meg fog mozdulni ebben az irányba, és ők is nyomorúságra jutnak, mert az, ami bent van, az lesz kívül is. Vagy pedig, ugye az a másik csapda, hogy belső világ rossz, külső világ jó, és az emberek elalszanak, és nem válik ez nyilvánvalóvá, nem jön az Isten ítélete. Mi a legnagyobb ítélet? Hogy nem jön az Isten ítélete. Hogy nincs ez a kontraszt az embereknek, mert van úgy, hogy, hogy Isten adja a gonoszokra is az ő áldását, felhoz a napja, és látszak vigadnak és virulnak. És nem jön ez a fölébresztő ítélet, nincs tehát a kontraszt, meg a lehetőség a megtérésre, elvétetik a lehetőség a megtérésre, és ők érik úgy az életüket ítélet nélkül, látszólag ébresztés nélkül, mert ez már az Isten ítélete rajtuk, hogy nincs ítélet. Nem tudom, érthető ez a kis. Mert nem kapnak ébresztést, és látszólag mennek tovább semmi. Nem kap. És ez önmagában a legnagyobb ítélet, hogy nem történik meg velük ez az ébresztés, mert annyira mélyen vannak, vagy úgymond olyan az útjuk, hogy több ízben ugye Isten szeretete mellett elmentek, és már ítéletük sincs. Nincsen ítéletük. És ez önmagában is úgymond egy olyan helyzet, amiből nehéz, mert emberként ugye nincs meg ez a felismerési kör, amiben ki tud jönni, mint ahogy beszéltem, hogy idő kell arra, míg az ember átáll most azt mondom, a világosság oldalára, és tud járni ebben, és van úgy, hogy a sötétségbe beleragad az ember. Jó, arról beszéltem, hogy Isten szereteteit, akkor az elhívási motívum. Az ember részéről pedig ugye a hátadfordítási motívum van. És még a 7. vers az egy népen megrögzötten elfordult tőlem, hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Ez egy másfajta fordításban úgy is van, hogy népem elfáradt, mert elfordultam tőle. Tehát ez a fajta mozdulatlanság, hogy senki sem mozdul, ez egy mérhetetlen nagy fáradtság szimbóluma is. Nem tudom, érthető-e, ma is láthatjuk ebbe a világba, hogy mondhatjuk azt, hogy nagy egészében nem Isten felé halad. Mérhetetlen nagy fáradtságban, belefásultságban, amit nézünk, lelkileg az emberek hihetetlenül meg vannak fáradva. Rossz irányba mennek az energiák az emberek életében, és az, amit jóra is lehetne fordítani, mert impulzusban viszont megvan, hogy az Isten hívja az embereket, a sokszor ebben a mozdulatlanságban marad meg. Senki nem mozdul. Minden berögzülten vagy megy tovább, és egyfajta mozdíthatatlanság is van, és látható. És ez van itt megfogalmazva, ebben a tehetetlenség állapotban lakoznik ugye a nép. És akkor van egy ilyen motívum, hogy megszabadítalak, de hát én Isten vagyok, és nem ember, mondja a végén, ugye, a 11. fejezet végén. Ezért én megkegyelmezek, szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. És akkor Isten azt mondja, hogy de én fogok újat kezdeni veletek, és A megújulást én fogom elvégezni. Ugye ez Jézusban szemléletes, hogy ő jött ugye, mint megváltó, vagyis az isteni kezdeményezés, az akkor is úgy volt, hogy Isten azt mondta, de én másképp fogok cselekedni, nem foglak titeket elengedni, saját magamért nem. Nem mondok le rólatok, mert hogyan mondhatnék le rólatok, és megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Tehát Istennél ez az irgalmasság, ez egy fontos ismérv, hogyha valaki ismeri Istent, akkor tudnia kell róla, hogy ő irgalmas. Tehát ennek a mélységeit nem is tudjuk felfogni, hogy ez mit jelent. Hogy hány rét irgalmas, vagy hányszorosan dicsekedik ugye az Isten szeretetében az irgalom is. Ezt megint talán furcsán láthatjuk ebben a világban, hogy amikor hogyan engedheti meg ezt Isten című fejezetnél vagyunk, hogy mennyi szenvedés, mennyi nyomorúság, meg mennyi egyéni sorstragédia van, amit láthatunk, ami megkérdőjelezi a mi számunkra ezt a fajta isteni irgalmasságot. De azt nem tudjuk, hogy mennyi minden megtörténhetett volna még ezen felül, hogyha Isten nem lenne irgalmas. Hogy a gonoszságnak és a rossznak az eláradása, ami a világban jöhet, hogy ez már egy visszatartott erőként jelenik így is meg. És nem tudjuk azt, hogy mit tart Isten vissza az irgalmasságába, hogy mi hol tartanánk most, hogyha Isten nem szeretne, és nem lenne irgalmas jelen pillanatban is a világhoz. Lehet, hogy csak tizedét érzékeljük annak a rossznak, amivé válhatott volna már ez az egész, azért, mert a kegyelem és Isten szeretete lényegében fékez. És ébrezget embereket, tehát vannak, akik a másik úton kezdenek el járni, és ez hatással van az egészre. Meg az is, hogy Isten közben, ugye Krisztusban a váltságot elvégezte ennek a világnak. Tehát ez a világ már a kegyelem jele alatt van. Ez végérvényesen, tehát itt most nincsen dolog azt, hogy most ki hisz benne, ki nem hisz benne. Függetlenül az emberek hitétől Isten elvégezte a megváltás munkáját Krisztusban, és Krisztus keresztje ezen a világon ugye fölállíthatott, és kimondta Krisztus, hogy elvégeztetett. Vagyis Isten ítélete végrehajtatott már ezen a világon, mert Krisztus elszenvedte az ítéletet, és kiegyenlítette a tartozást. Tehát, ha így nézzük, akkor megtörtént már Isten kegyelmi kiválasztása minden emberre nézve, csak ez a paradoxon, amit ugye tapasztalunk, hogy az emberek nem élnek vele, hátat fordítva élnek, ezért érvényben marad az Isten ítélete azokra, akik nem fogadják a kegyelmet és Isten szeretetét, és ezért lesz az, hogy a világ megítéltetik. Mert ez a fajta út még mindig ott marad, hiába áll Krisztus keresztje. Ugye akik nem követik minden, azok számára, ahogy beszéltem, az Isten félelem útja megvan, nem járunk rajta, akkor marad a szenvedés és az ítélet útja, mint végső visszavezetési fázis, mert azoknak ismét meg kell tapasztalniuk ezt. És ezért van az, hogy ugye hogy engedheti meg Isten, hogy ez a fázis még mindig megy. Ezért van egyrészt szenvedés ma is a világban, mert ennek az útnak úgymond ki kell bontakozni, és nem lehet visszatartani. Hiába szeret az Isten. Ő sem tudja visszatartani, mert ha valaki hátat fordít, akkor annak ez a következménye. És nem lehet más tenni. Tehát törvényszerűségekről beszélünk, de ugyanúgy ezt kell világosan látni, Isten kegyelmének kiválasztásának a törvényszerűsége ugyanúgy hat, és ereje van, megtartó ereje. Csak ez az, ami minket megtévesztett, hogy látszólag olyan, mintha nem volna ereje. A gyönge. Hát megy minden a romlásba, és nincs, tehát ott van Krisztusi szeretet, meg megbocsátás és kegyelem, és emberi életek mennek tönkre, és mintha a gyöngének tűnhetne ugye a megváltás, és Krisztus szeretete. Tehát itt jön be a kegyelmes összegyűjtetés motívuma, hogy Isten azt mondja, hogy urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd. Ugye itt most Krisztusra utalok, hogy ő is a Júda oroszlánya képen van írva a Szentírásban, hogy most azt mondom, hogy Krisztus jele az él. Tehát a mi nemzedékünk számára ő az, akiben Isten az összegyűjtést és a kegyelmet elvégzi, és oroszlánként ordít majd. Ez lényegében most azt mondom, az ő golgotai kereszthalál és az, hogy elvégeztetett. Ez volt a jel. mostantól kezdve, ugye, gyűjti össze az ő népét, és így van az, hogy remegve jönnek Egyiptomból, mint madár, és Asszíria földről, mint a galamb. Ugye ez a motívum van, mint ahogy a madarak, ahogy tájékozódnak, és tudják, hogy mikor van a visszaköltözésnek az ideje, és valami ki nem mondható, vagy föl nem tár dolgok. Hát tudjuk, hogy a mágneses pálya talán a föld mezőjének, hogy azt érzékelik, és ezáltal ugye visszatalálnak oda, ahova vissza kell nekik menni. Ugye valahogy úgy van, hogy az ember lelke is hasonlatos ez a madár szimbólumhoz. Mint az ember lelke is olyan, mint a madár. Hogy amikor érzi, hogy mennie kell, és Isten ezt újra élesíti benne, az Isten szava, ugye az Úr szava, mint az oroszlán szava elindítja, mint madarakat, hogy jöjjetek vissza, tehát újra hangolja őket, a lelküket, akkor tudni fogják, és elindulnak, és megmozdulnak. Tehát az a mozdulatlanság, amiről itt beszéltünk, hogy megrögzülten elfordulnak tőlem, és nem mozdulnak. Ugye ennek a másik oldala pedig az, hogy Isten szava végre megmozdítja az embereket, és jönnek, és jönni is akarnak, és önszántukból mozdulnak meg, és azok, akik eddig engedetlenek voltak, most engedelmeskednek, mint ahogy a madár is engedelmeskedik az időszavának, és tudja, hogy jönnie kell, és hogy hova kell jönni. Jó, tehát, hogy belülről tanítottak. És azt még így zárásképpen, hogy Egyiptomból hívta ki őket, ez még ugye Jézusnál is érdekes, hogy mennyire, amikor megváltó megszületik, akkor ugye van az, hogy Heródes, a gyermekgyilkosság, és el kellett neki menni Egyiptomba. Szóval olyan ez, mert Krisztusnak végig kellett járnia azt a megelőző szakaszt is, ami Izraelre vonatkozott. Tehát amikor a csecsemő Krisztust elviszik Egyiptomba, akkor szimbolikusan olyan, mintha Krisztus végig élni azt, ami Izrael történelmének a része és útja. Neki is, ugye ott van az elhívás, a megszületés pillanata, és a kitagadásnak a motívuma, az elszakadásnak a motívuma, Egyiptomba kellett neki elmenni, a szolgaság földjére. És ott van az elrejtetése, hogy Isten kegyelme által elrejteti Krisztus az üldözője elől a szolgaság földjén. És onnan hívja ki, Isten is hozza vissza, és ugye akkor Názáret lesz az ő neveltetésének a helye, és ezáltal ugye ő lesz ugye názáreti, az azt jelenti, hogy sarjadék. Tehát ez volt az ő proféciája is, hogy majd a sarjadék felnő, és majd ő fogja, ugye Názáret, mint szó és kifejezés, ezt jelenti, hogy a sarjadék onnan származik, és így tölti be Krisztus aztán ezt a motivumot, hogy Isten újat kezd, mint ahogy egy rügy, mint ahogy jön egy kis csemete felnő, úgy nőtt fel Krisztus, mint egy élő eleven növény, amely ugye most egy kicsinek tűnik, meg eltaposhatónak tűnik, de aztán hatalmas nagy ereje lesz, és mindent le fog győzni. Ugye ennek a szimbólum egyrészt Isten igéje, amely látszólag egy gyönge dolog, de a lelkembe hull és befogadom, és a világosság bennem él, és az elkezd bennem nőni, akkor mindennél erősebbé tud lenni, és a régi madarak fészket raknak. Vagyis szellemi-lelki kapcsolatom lesz a felső világgal, Isten világával, és az égi madarak leszállnak a fára. Ez azt jelenti, hogy most szimbolikusan Isten lelke lakozik bennünk, és tanítottak leszünk az Istentől, és jön a madár, a fenti madárnak a motívuma, ugye az Isten lelkének a leszállása, illetve az, hogy mi magunk viszont hazatalálunk az isteni, most nagyon képzavar, az isteni fészekbe, és mi már ott békességben vagyunk, és benne vagyunk az Isten országába. A mennyek országa, milyen érdekes, hogy Isten országának is mondhatjuk, mennyek országának is mondhatjuk. Hogy ez a kettő már összemosódik itt ebben a világban, akik hisznek Istenben, az Isten országában is vannak, de már a mennyek országában is, ez a két világ összeér. Akkor is már együtt tapasztalható, átélhető, mert a felső világ ugye kapcsolatban van az alsó világgal, a hívőkben, akik Istenben hisznek, azokban Isten országa van, és a mennyek országa is jelen van, és másfajta törvényszerűség van jelen, és a törvényszerűségben van már benne a bűnbocsánatunk, az örök életünk ígérete, és az új természetünknek, hogy tudunk hinni a láthatatlanban. Hát ez egy lelki dolog. ki az, aki hisz a láthatatlan, tehát nem hisznek az emberek általában láthatatlan dolgok, tehát ez így nonsense a testi embernek, de a hívő ember számára ugyanaz tapasztalható valóság, hogy Isten van, én tapasztalom, élek vele, szól hozzám, beszél, tudom, hogy mit kell tennem, és vezet engem. Mint a madarat, aki jön, azt se tud, nem látunk semmit, de a madár megy, onnan tudja, hogy hova kell menni, ugye titok. És úgy, ahogy a szél fúj, nem tudom honnan jön és hová megy, de érzem az erejét, így van az, aki lélektől született, van egy belső vezérlő elve, nem tudja honnan jön, hová megy ez, de Istentől tanított lesz, és teszi azt, amit tennie kell, és tudja, hogy ezt kell tennie. Tehát ez a belülről való vezérlésnek a motívuma, ami már itt is megjelenik, abban a képben, hogy a madarakat visszavezeti Isten, és a választott népet is így fogja vezetni. Vagyis Isten elveszi az emberek életéből úgymond az engedetlenség lelkét, és a belülről a belső vezetésnek a lelkületét adják meg, hogy belülről lesznek tanítottak. És az új szövetség emberére is vonatkozik, vagyis ránk. Tehát ezek a cselekedetek, amit így nézünk, Isten folyamatosan cselekszik, mondja Krisztus, az én atyám mindig munkálkodik, én sem pihenhetek, mert atyám folyamatosan munkálkodik. Ugyanezen az elven végzi a munkáját ma is Isten. Tehát a munka módszerében, vagy így nézzük, nincsen változás. Ma is ugyanezeket a dolgokat hajtja végre az emberért, vagy az emberiségért. Értünk. Ha nagyon magunkra akarjuk vonatkoztatni, akkor bennünk és értünk is ugyanezt a munkát teszi. Hű, sokat beszéltem. Most akkor nyitnám a kört, hogy mi az, ami a mi látásunk ezzel kapcsolatban, vagy kérdésünk, kételjünk, aggodalmunk, félelmeink, vagy bármi. Hogy hogyan érintett bennünket ez az ige szakasz. Isten hűséges szeretetéről, itt most bizonyságot tehetünk, elmondhatjuk, hogy mi mit tapasztaltunk meg az életünkben, hogy milyen jelek voltak, nekünk mi volt az ébredés, vagy éppen még nem ébredés, tehát bármit idehozhatunk tapasztalatainkból. Úgyhogy én nem voltam annyira konkrét saját életemben, nem hoztam sok tapasztalatot, most nyithatunk. És akkor... esetleg mi is hozhatunk. Nem félünk a csöndtől. De biztos, hogy ez a szeretve lenni az Istentől, ez szerintem egy felismerése az embernek, hogy amikor erre ráérez, hogy ez van. Tehát lehet, hogy sokunknak az a problémája, hogy nem érzik ezt, vagy nem ismerik ezt föl. És számukra az Isten is egy elvont fogalom. Pusztán, tehát nem egy lelkileg feltöltött megtapasztalás, és ez talán nehéz, hogy ide mondjuk segíteni az embereket, vagy a saját életünkben is ugye munka és idő volt, míg ezt elértük, vagy ide emelkedtünk, hogy ezt meg tudtuk érezni. Lehet, hogy valaki segített, általában mindig segített valaki, vagy oda állt mellénk adott életszakaszban, és el tudta ezt nekünk mondani. Tehát fontos, hogy például Isten szeretetének az ismeretét, azt át kell adni. Vannak, akik természetüktől fogva ráéreztek erre, annak ellenére nekik is vannak segítőik, akik ezen az úton vezetik, vannak, akik a lelkükben már úgymond olyan madarak ezen a világon, hogy a lelkükben ezt az érzést erősebben hordozzák. És azt mondom, vannak vadmadarak, akik nem hazajárók, nem olyan típusok, és ők ezt nem érzik, és ők nehezen szelídíthetők ilyen szempontból, hogy szeretetre, hanem elvadulva élik ezt, és ezt a szeretetet egyfajta hiánnyal küzdenek, vagy egy zordabb a léleknek a tája. És, de tudjuk azt, hogy minden embernek alapvető motivuma az, hogy szeretetre éhes. Tehát ez egy olyan információ, ami nem vész el. Még a legrosszabb ember lelke is, vagy az, aki fölismerhetjük, hogy ő mennyire törékeny és sebezhető, a legkeményebb ember is, vagy a leg... annak is szüksége van valahol, ahol elnyűlést találjon, ahol megnyugvást, ahol elfogadásra leljen. Lehet, hogy ezt fordítva éli meg, hogy ő uralkodik másokon, és mindenkit maga alá teper, de emögött valahol egyfajta, most azt mondom, olyan vágy is van, hogy szeretve lenni, de ezt nem tudom elérni, akkor én uralkodom. Mert engem igazából ilyen nem tudnak szeretni, vagy nem szerettek, vagy bármi, és van egy nagy csalódás bennem. Hát ezt most csak azért mondtam, hogy tehát ez egy, ha azt mondjuk, hogy Istenről akarunk beszélgetni, vagy fontos, hogy Istenről hogyan beszéljünk, Krisztus is az Isten szeretetéről beszélt. Ez most egy nagy maszlag is lehet, hogy a szeretetről beszélünk, és mindig a szeretet Isten szeretete, igen. Csak ez azért nem az, persze azzá tehetjük, ha ezt itt elcsépeljük, mert igazából ez a legvégső meghatározottságunk. Az alap, amire igazából szükségünk van. Amire rezdül a lélek. Mert erre rezdülünk mi mindannyian, és ez az, ami meg tud bennünket újítani. Bármennyi tudást, ismeretet adhatok valakinek, de ha szeretetet nem adok, ugye mondja Pál apostol is, zengőjesz pengő címbalom lettem, semmit nem ér, bármit tehetek, hegyeket mozdíthatok meg, szeretet nincs ebben, nem? Tehát a lélek kudarcot val, és boldogtalanságra van ítélve bármit, és tesz, hogy ezt nem tudja átélni, megtapasztalni. És ezért végső soron lehet, hogy a legkisebb ember, aki nagyon kevés dolgot tesz, de a szeretet törvényén szerint cselekszik, az többet tesz, mint aki nagy dolgokat tesz, de nincsen benne meg ez a szikra. És nem tud adni, és nem tud elfogadni. Ugye? Akkor mégiscsak egy kudarc valahol. Megnyerte, vagy az egész világot megnyerte, de lelkében kárt val. Ki az, aki lelkében kárt val, aki igazából pont ezt nem tudta megélni és átadni, elfogadni ezt a fajta szeretetben való életélményt és életérzést, amiről itt Isten beszél, hogy én megadtam nektek ezt a lehetőséget, én így is szeretlek titeket, mert én nem ember vagyok, hanem Isten, tehát én szerető Isten vagyok, és ezen a ponton nincsen változás, és változásnak árnyéka sincs. És ezt annyira jó tudni, mert amikor mi vétkezünk, akkor ugye ezt akkor nagyon fontos látni, hogy Isten még az ítéletében is a szeretetben jelenik meg. És ez fontos tudni, hogy a mi bűneink nem változtatják meg Istent. Nincsen hatása az Isten lényére. Nem változik meg az Isten attól, hogyha mi vétkezünk, vagy rossz úton járunk. Ő akkor is az marad, és magát nem tagadja meg. Ugye nem úgy, mint az embereknél, ott megváltozik. Hogyha én rosszat teszek, akkor a másik ember megváltozik, és nem fog engem szeretni. Csak emelkedett lelkű emberek azok, akik képesek, vagy olyanok, akikben Isten szeretete itt lakozik a Földön, hogy rosszra, nem rossz szóval válszolnak, hanem ugye szeretete, amire Krisztus tanított, a krisztusi lelkület, arcőtnek tartod a másikat. Tehát, hogy te ne add vissza, ez ugye már az az elv, ami a mennyek országának az elve, Isten lényének a tulajdonsága, hogy Isten nem azért ítél, hogy ő visszaadja nekünk. Tehát nem bosszúállás. Ugye van ez, hogy az Isten bosszúálló. Mert innen nézve úgy tűnik, most a Zsoltás, hogy álljál bosszút, meg csapjál oda neki, meg ugye vannak az imádságokban, hogy mit tegyél azzal az emberrel, aki gonosz úton jár. Ugye, de Isten bosszúállása az nem hasonlítható össze az emberi bosszúval, amikor eltorzult arccal az ember az utolsót is beledöfi a másikba, mert most ez így a jó, mert ez nekem most gyönyörűség, hogy ezt megtehettem vele. Tehát ezt ne alacsonyítsuk le az Istent egy ilyenfajta bosszúállásra, amikor ő most kedvét leli abban, hogy most rosszat cselekedhet és szenvedést okoz. Mert akkor ez az Istenhez nem jó tartozni. Hát itt akkor... De itt azért mégis ugye a harag poharát kitölti majd Isten. Erről beszéltem, azért fontos ezt látni, hogy akkor mégis mi van, hát miért van ennyi ítélet meg minden, és azért próbáltam ezt érzékeltetni, hogy az ő természetéből hogyan fakadhat ez a látszólag ellentétes dolog is. És mégis ugye szeretetből van ez. Ezt látnunk kell nekünk, akik hiszünk Istenbe, mert különben bennünk egy meghasadtság állapot alakul ki, és az Istennel való kapcsolatunk, így mondjam, feszültséggel lesz teljes. Mert előbb-utóbb bennünket is be fog darálni ez a látásmódbeli hiba, vagy nem tudom, gyengeség. El fog bizonytalanítani, hogy tényleg jó dolog-e Istenbe hinni, mert látjuk, hogy hát azért vannak kételyek, meg minden, és akkor a kísértő jön, és megdob bennünket. Ilyen a te Istened. Így hagyott téged a porban fetrengeni. Idáig jutott, tehát te hívő ember, vagy ennyit imádkoztasz, tehát itt tartasz. Tehát elég gyenge dolog, tehát hogy itt most már hagyd abba, Isten jönedest, és akkor állj a sarkadra, és végre akkor tegyed úgy, ahogy te azt jónak látod, és akkor vezet be bennünket a fogad fogért elvbe, nem tudom, és akkor járunk másik törvény szerint. Jó. Tessenek beszélni, akkor én beszélek. Lehet, hogy máskor az jobban, amikor csak nem beszélek ilyen sokat, és mindjárt beszéltetem, hogy sokkal jobban tudunk, mert így nehéz már, amikor egy 45 percet beszéltem. Tessék? Ja, jobb szeretek? Jó. Jó. Oké. Okay. Jó. Hát ennyit akartam. Ezt azért nem tudom, jó ezt, mert akár én, tehát most azt mondom, az én életemben sokszor volt ilyen fordulópont, amikor pont ezt, ennek a nem értése vezetett el oda, hogy vannak lázadások az emberben, amikor föllázad, ugye hátat fordítottunk Istennek, amögött mindig van egy ilyen érzelmi motívum, hogy belázadunk, hogy durcásak leszünk. Mert nekünk is megvan a magunk igazsága, amiben úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk Istennel. Szemben ugye most azt mondom, hogy jogosan is megvan, hogy ez így nem értettük. Tehát meg nem értés, a tudatlanság odáig vezet el bennünket, hogy mi valósággal alátámasztjuk azt, hogy miért is jogos az, amit mi teszünk, hogy nem méltó az Isten arra, hogy imádjuk őt, nem méltó, nem igazság. Ez nem igazság, ami itt van, ugye, és akkor az ember fel van hetszelve, hogy ezzel a szóval éljek rendesen. És akkor a panaszkodásnak meg a hagyományai vannak. A rossznak az elmondása az terjed, tehát összejön két-három ember, akkor elmondja, hogy mi az, ami történt. Általában nem azt mondja, hogy milyen jó volt Isten áldása, mennyi jót adott, hanem ez nem volt, így volt, hogy volt, Marival, Bélával, mi hogy történt. Tehát, hogy ezt hagyományozzuk tovább, és gerjesztjük ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy már a gondolkodási módunkban is benne van ez, és akkor ez szüli ugye a mi viszonyunkat is. Jó, hát akkor Isten vezéreljen bennünket az életünkben is, és tudjuk, most azt mondom, a saját életutunkban adja meg Isten, hogy megtapasztaljuk ezt a fajta szeretetet, és ennek mind pozitív, mind negatív oldalát, és ezt is alá kell, hogy húzzam, hogy kell, hogy tapasztaljuk, és azt mondom, a negatív oldalát is. Most idézve mondom negatív, mert ha így nézzük, akkor minden jó, hogy amikor Isten megítél bennünket, mert mi sem leszünk jobbak, mint a Izrael. Nem vagyunk jobbak, tehát mielőtt köveznénk őket, akkor tudjuk, hogy mi sem, mert ugye megvannak a magunk is dolgai, mert engedelmeskedni mindig nehezebb egyrésztől. Könnyebbik irány az, hogy eltérünk, mert az természetünkből fakad. Elsődleges természetünkből, de a másodlag, most azt mondom, az új természet az egy adoptált dolog, tehát így mondom, van a vad ember, aki élte az életét, és egyszer csak örökbe fogadják, ugye előjön viszont belőle még a régi természete, hiába van adoptálva. És így vagyunk mi is. Isten fiai, ezt jelenti, mi adoptál vagyunk Isten, de bennünk van az, hogy mi a vadságunk, hogy mi Isten nélkül éltünk, vagy születtünk meg, most idézelve mondom. Nem Isten tudatba születtünk, hanem abban neveltetünk, és abban tanítatunk, de úgy születünk, hogy mi vagyunk, és mi vagyunk önmagunk mértékei. És az legyen, amit én szeretnék, tehát ez a fajta vadság ott van bennünk. Igen, most ez az emberségünk, ami ugye, igen, hogy Isten ezt az utat választotta, hogy ebből bontja ki majd a mi Isten képűségünket. Milyen érdekes, hogy az Isten képűségünk ebből fog kibomlani, ebből a látszólag teljes más attitűdből fog kibomlani azt, hogy az Isten képűségnek az edényei leszünk. És ezért ez egy művészet, vagy hogy mondjam, ez Isten teremtésének a dicsérete, hogy ezt végre fogja hajtani, és azokban, akikben ezt végre tudja hajtani, mert mindenkiben munkálkodik, és azokban, akikben végrehajtja, azok tényleg világítani fognak, mint a csillagok az égen, hogy ezt a szimbólumot használja a Szentírás, hogy úgy fognak fényleni, mint csillagok az égen, mert olyan világosság árad az ő lényükből, mint amikor Isten van jelen. Tehát olyan szinten egy vál a lényünk, az isteni lényeggel, hogy mi tényleg Isten reprezentánsai és képviselői leszünk. Ahol mi vagyunk, ott Isten van jelen. Hát végülis ez az alapja az Isten tiszteletnek, amikor imádkozunk, akkor ugye Istent hívjuk, vagy róla beszélünk az ő cselekedeteiről, akkor ő már, most azt mondom, ezen a szinten már jelen is van. És akkor valaki engedelmeskedik, szívét odaadja, akkor már Isten lakozik benne, és ez abszolút így működik. Ez nem a mese kategória, hanem a lelki világ, a szellemi világ törvényszerűsége. Tehát mert ugye mondhatjuk azt, hogy ez egy nagy mese, Isten befogadni, szeretni őt, meg ő szeret minket, ez nagyon jó, kellemes történet, de elmögött egy lelki törvényszerűség van, nem pedig egy önáltatás. És ezt kell világosan látni, hogy nem egy önáltatás van mögötte, hanem lelki-szellemi törvényszerűség. Amiben, ha belépünk, ránk is érvényes. Ha valaki befogadja Istent, akkor abban az isteni erő is hatni fog, és a természete lénye megváltozik. Nem azért, mert teledumálták a fej. Ugye ez a másik kategória, hogyha valakit átrángatunk a túloldalra, de ő neki fogalma sincs, hogy miről van szó. Előbb-utóbb hiába rángattuk át, ő ugyanolyan emberként fog ott is élni a túlparton, és előbb-utóbb tehát kell neki ez a belső meghatározottság is. És így, most azt mondom, furcsa módon nem lehet tanítani a hitet, mert nem adható így át, hanem az átélhető kegyelmi pillanat mindannyiunkra, de azért kell tanítani, hogy ez a kegyelmi pillanat eljöhessen a másikhoz, hogy ő is át tudja élni. Tehát nem tudom átadni a hitet, így, hogy tessék, itt van, hát vedd el, nem érted? Elmondtam, én így értem meg, miért nem érted? És akkor ugye beszélget a két vak meg a süket, aztán nem értjük egymást, és tovább megyünk. De hogy ezért van ez az erőtlenség benne. Jó, akkor nem húzom tovább az időt, imádkozzunk. Van alkalom a csendes imádságra, meg a hangos imádságra is. Kérünk Istenünk, hogy taníts bennünket a lelki dolgokra, és add meg, hogy legyen látásunk az életünkben is felismerni, hogy milyen volt az, amikor felemeltél bennünket. És ha Isten szeretetét, ha te szeretetedet nem tapasztaljuk, akkor hagyd nekünk belső vágyat, késztetést arra, hogy kérjük tőled ezt a látást, hogy ne csak üres szó legyen az, hanem élő valóság is a mi számunkra. Kérjük, hogy ments meg bennünket is attól a közönytől, hátat fordítástól, amely által mi sokszor elhatárolódunk te tőled, pedig lehet, hogy szánkkal vallunk téged, vagy tudunk már sok mindent rólad. Add meg, hogy arccal legyünk feléd, és a szívünk is nyitott legyen, hogy tudjunk megnyílni, és tudjuk elvenni tőled a kegyelmi pillanatokat. Így kérjük azt, hogy munkálkodj bennünk. És amikor mi rossz úton járunk, és amikor tapasztaljuk a te vesződet és botodat, akkor örvendezzünk, mert nem a nagy altatásban vagyunk benne, hanem az ébresztésben, és még mindig te nem mondtál le rólunk, és szeretsz bennünket, és azért vannak megtapasztalásaink, felismeréseink. És köszönjük azt, hogy mi láthatjuk azt, hogy a te természeted nem változik meg, és te akkor is szerető Isten vagy, amikor mi esetleg rossz úton járunk, és úgy gondoljuk, hogy te most haragvó Isten vagy, és ítélsz bennünket. Add, hogy a szívünk legmélyén tudjuk azt, hogy te akkor is a szeretet Istene vagy, és ehhez ragaszkodjunk is, hogy sem a kísértő ne tudjon eltántorítani, és ne tudjon éket verni a bizalmunkban, hogy kétséget von az Isten szeretete, és mi közénk, és kétségbe ejtsen bennünket, hogy talán nincs értelme az életnek, és nincsen végső célja, és abba hagyjuk, és feladjuk, úgymond a jó irányában való törekvést. Kérjük, hogy légy betegeinkkel, egész gyülekezetünkkel, a keresőkkel, mindazokkal, akik már tapasztalták a te utadat és kegyelmedet, és azokat is eléd hozzuk, akik még nem járnak ezen az úton, de hívod őket. Hát, hogy ez a hívószó a szívig érjen, és te vidd tovább bennük a krisztusi utat, és tedd a Krisztust élővé az ő számukra. Hallgass meg most csendben vagy hangosan elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.